korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Evezza mére 154. adás, és most már jól beleléptünk a Jelenések könyvének csodálatos ösvényébe, és az előzetes tudnivalók után, és a nagy nyitó látomás után nézzük a 7 levelet szépen sorba. Azt mondtam, hogy ez a 7-es szám, ez itt kettős értelmű, mert részben valóságos, az ókorban valóságosan létező 7 egyházat nevez meg, de mivel 7-et nevez meg, ezért az összes egyháznak, az összes kereszténységnek szól, és kortalanul nekünk is. A bennük lévő lelkesedések, pozitívumok, hűség, szeretet, és a bennük lévő negatívumok, amelyekről szó lesz majd, ez mindnyájunkban benne van, az egész egyházban, de külön-külön minden közösségben, tehát így nézzük ezeket most már részletesen. Először egy pici kis ismétlés, a 7 szó, a 7 számnak az értelmezése. Néhány éve egy külön előadásban foglalkoztunk már a szent számok rejtelmeivel. Most csak vázlatosan megemlítek néhány fontos szempontot. A számok a bibliai jelképek egyik fontos területe, nem mesterségesen alkotott jelek. A szemünk előtt lévő természeti hétköznapi adottságok, amelyeket ősidők óta minden vallás felhasznált mondani valójának felöltöztetésére. Például nem azért szent szám a 10-es, mert 10 parancs van, hanem pontosan azért közli a parancsokat közérthető formában, mert 10 ujjunk van. Ránézünk az egyszerű ember, és így adja elő, tehát mindig meglévő dologból keletkezik a szent szám. Nem pedig valami kitalált dolog, hanem egyszerű, közérthető, akár a csillagképek, most nem merülök bele, mert mondom, részletesen már erről volt szó, a parancsokat közérthető formában közli a törvény. Ilyen egyszerű. 7, hát most nézzük a 7-et, 7, a holdjárás egy negyed része, egy 7. Teljesség, vagyis teljesség, visszatérő teljesség, evidens szent számmá lett. Tehát a teremtés történetben is ezt látjuk, nem azért szent a 7, mert 7 napos a teremtés történet, hanem azért 7 napos a teremtés történet, mert a 7-es szám közérthető, tehát mindig így kell föltenni a kérdést megfordítva. Tehát ne, miért szent szám a 7? Azért, mert a szemünk előtt van a 7. Közérthető, egyszerű. És hát ez lehetne még nagyon, 40, most nem mond, már nagy kísértést érzek, hogy mindegyiket elmondjam, de hangsúlyozom, hogy ez már néhány éve elhangzott itt a Mária Rádióban. Az, hogy 7 egyház szerepel a látomás sorozatokban, egyszerűen azt jelenti, hogy mindegyik, a teljes, az egész egyház, bár akkoriban külön-külön létező egyházak voltak, sajátos problémákkal, gondokkal, örömökkel, és a kortalanság is jellemző ezekre a levelekre, mert bár létező egyházak voltak, de mégis a bennük lévő élet, a nyüzsgése, a fölemelkedése, a sajnálatos süllyedés minden kor, minden keresztényére jellemző. Na most nézzük azt, hogy egy-egy levélnek mi a felépítése, mert ez visszatérő, csodálatos, szinte zeneileg visszatérnek ezek a dolgok, akár csak ugye, ez megint ugye eszembe jutott az, hogy és lett este, és lett reggel, és a 6. nap. Tehát itt is ilyen formában, hogy egy ilyen csodálatos szinte dallama van, visszatérő dallama, tehát első a felszólítás az írásra, a címzet megnevezése. Megnevezi az illető egyházat, és a hang, a bárány, az égi hang kiadja a parancsot az írásra, hogy írd meg, ennek és ennek írd meg. Például a efezusi egyház angyalának írd meg. Utána felsorolja a megnevezett egyház jó tulajdonságait, majd utána a feddés következik, az egyház bűnei és hibái, felszólítás bűnbánatra, majd a legvégén, ha bűnbánatot tart, ha kitart, akkor milyen jutalom vár rá a mennyek országában. A végső mennyek országában. De van kivétel is, hogy még érdekesebb legyen, tehát a kivétel az, hogy a filadelfiai egyház csak dicséretet kap, majd látjuk, a laodíciai egyház csak súlyos feddést kap. És akkor így nagyon szép arányban van, mondom, szinte zenei aránya van. Akkor lássuk tehát szép sorban, ma három egyházzal fogunk foglalkozni. Az első Efezus, hát ezt nagyon sokszor hallottuk már, efezusi levél is van, arról is elmélkedtünk, maga a város, Kis-Ázsia legnagyobb városa volt, Artemis, a római mitológia szerint Diana, istennő kultuszáról, és nagy templomáról volt híres, ugye, vadászat istennője, ugye. Az apostolok cselekedeteiben is előkerül, az apostolok cselekedeteiben ismerjük azt a nagy csetepatét, amikor az aranyművesek fellázadtak Pál ellen, mert féltek attól, hogy a terjedő kereszténység által ők elveszítik jövedelmüket. Ez volt az aranyművesek lázadása, és hát az efezusi levéllel is bőven foglalkoztunk. Ez a millió. Na most megemlíti ezek után a hűséget és a helytállást, hogy egy ilyen közegben, egy ilyen pogány közegben, amely ráadásul zarándok hely is volt, pogány zarándok hely, a közösség ellenáll, helytáll, sőt ellenáll egy bizonyos nikolaita eretnekséggel szemben is. A nikolaita eretnekség egy elvilágiasodott és erkölcstelenséget eltűrő szekta, valószínűleg erről már szó volt, hogy nem, Krisztus úgy se jön el, és akkor hát meg lehet egyezni a világgal. Nikolaosról nem tudunk semmit, egyes feltételezések szerint erre nincs bizonyíték, hogy a hét diakónus egyike Nikolaosz volt, és hogy ez hát apostata lett, és eretnek, de hát ez nem biztos, ugye. Ugye ott csak kettőt ismerünk, részletesen Istvánt és Fülöpöt. Ez a dicséret. Az intelem. A közösség elhagyta első szeretetét. Nagyon szép kifejezés. Azt érzékelteti, hogy az efezusi egyház kezdeti lelkesedése alább hagyott. Nem csak Efezusra, hanem mindnyájunkra vonatkozik ez a megállapítás. Megszürkülünk, ellaposodunk, kereszténységünk rutinossá válik. Tehát ugye vannak döntő lépéseink, amikor a Szentlélek hívására válaszolunk, megtérésnek is szoktuk nevezni, vannak nagy megtéréseink, kis megtéréseink, visszalépéseink, és ez sokszor érzelmi megtisztulással is és örömmel is párosul, nevezzük ezt együttesen első szeretetünknek, vagy valaki felnőtt korban részesül a szentségekben, tudatosan arra is vonatkozik első szeretet, de tudjuk mindjárt saját magunkat is ismerjük, és tudjuk azt, hogy a lelkesedés sokszor alább hagy, megszürkülünk, rutinossak leszünk, főleg rutinosság a legnagyobb a papi hivatásban is, a keresztény hivatásban is a rutinosság, hogy úgy gondoljuk, hogy bizonyos szertartásokat elvégzünk, törvényeket teljesítünk, és hát akkor az első szeretetünk megfogyatkozik, szürkék leszünk, és ezért nem csak egy megtérésre van szükségünk, hanem állandó önkontrollra, megújulásra, kegyelemből, a Szentlélekből. Ecclesia semper reformanda, mondta Calvin, vagyis az egyház állandóan megújítandó, reformálandó, nem a szó szerinti reformációra alkalmazom most, hanem mindig reformálni kell önmagunkat, az életünket. Ez egy nem egy emberi praktika, hanem a kegyelem. Elmozdítom gyertyatartódat, figyelmezi, nagyon szép és képletes ábrázolása annak, hogy az egyház jelenléte, mint ott gyertyatartóként az örökkévaló előtt ott van egy-egy egyház, tehát hogyha nem tér meg, nem tart bűnbánatot, akkor megszűnik az örökkévalóságban, nem lesz ott a gyertyatartó. Viszont aki hűséges marad, akinek füle van, hallja meg, a győztes az élet fájáról fog enni. Akinek füle van, hallja meg, ez is szintén visszatér minden levél végén, de az Úr Jézus is használta már, akinek füle van, hallja meg. Itt pedig azt mondja, hogy a paradicsomban fog enni, tehát ez is egy nagyon-nagyon sokszor visszatérő motívum, a teljes szentírása szinte vonatkozik, hogy a maga az első paradicsom a kortalan örökké valóságnak a jele, tehát nem földrajzi fogalom, erről is már volt szó, hanem az Isten végtelen szeretetének a jele, ahová az ember oda helyezte, és ez a paradicsom, ez megromlott az ember által, és egyszer majd a Messiás visszaállítja a paradicsomot, és ezért vannak a profétáknál, főleg Ezekielnél a óriási folyamok, és mellettük gyümölcsfák vannak, és a gyümölcsfák 12 hónapban mindig teremnek, ugye ez azt jelenti, hogy visszajön a paradicsom. Vagy a Márkféle, erről is tartottam egyszer előadást, a Márkféle megkísértésnek a rendkívülisége, hogy a pusztába lép Jézus, a puszta is az elvesztett, az elrontott paradicsom. És itt visszatér, és mindig az élet fájáról fognak enni a szeretet közösségben. Tehát még egy paradicsom lesz, és ez új fényben fog ragyogni. Szmirna, ugye, nagyon tetszett nekem az Efezus, de most lépjünk Szmirnába. Jelentős kikötőváros, Szent Polikárf, jól ismerjük, levelei is vannak, János egyik tanítványa. Ő az egyház angyala, vagy másképpen püspöke, a közösség anyagilag szegény. Az üldöztetés kétoldalú, mert a zsidók részéről is üldözik az egyházat, és a pogányok részéről is. Amellett nagy szegénységben vannak, de mondja, hogy a szegénység nem más, mint lelki gazdagság. Ezeket a személyeket az Úr nem tartja igaz zsidóknak, hanem a sátán zsinagógájának. Tehát és akkor itt mit ígér, ha helytállnak? Az élet koronáját adja. Élet koronája, szintén a megdicsőlés jelenti itt a korona, és a győztes nem sebzi meg a második halál. Egyik kedves hallgatónk türelmetlen volt, ez nagy szent lelki türelmetlenségből fölhívott, hogy mi az a második halál, és mondtam, hogy várjon negyed órát, mindjárt bekövetkezik a válasz, és mi most meg is mondom, hogy az első halál a természetes halál, a második halált a Szentírás a kárhozatra alkalmazza, a végső eltávozásra. Ebben a levélben, ugye mondtam, megígértem előre, nincs kritika és fenyítés, csak dicséret. Pergamon, ugye a Pergamen jut eszünkbe, innen kapta a nevét a Pergamen, gazdag ipari város. két igen híres pogány nevezetessége volt ott, az Efezusnál csak az Artemis templom, itt kettő is, Asklepios, a gyógyítás istene, és Zeus, vagy Jupiter, szentélye. A Asklepios kell, hogy ismerjük, mert az ő jelképe a kígyó. Mind a mai napig a patikáknak ott van kitéve az a tekergő kígyó. Nézzük meg, kis kehely körül tekereg. Miért? Mert azért nem csak ártalmas volt a kígyó, ugye, ambivalens állat, az persze, hogy halálos, de végül is, azt már az ókorban is felismerték, hogy a mérgéből, hát megfelelő módon gyógyszer is készíthető, és ezért volt ő, ez a kígyó, az Asklepiász nevű istennek a jelképe. És hát az Zeus szentély. Ezért azt mondja az író, hogy hát ez nagyon nagy baj, mert a város a sátán trónja, hát úgy két jelentős szentély volt. Dicséretet kap Pergamon, mert a nagyon ellenséges környezetben is kitartó és hűséges a gyülekezet. Pedig van egy Antipász nevű keresztény is, akiről a nevén kívül semmit sem tudunk, ő vértanúságot szenvedett, tehát ennek ellenére, hogy már a vértanúság is meglátogatta a gyülekezetet, kitartó lett. De feddést is kap Pergamon, mégpedig azért, mert azért kacérkodnak sokan a bálvány imádással, itt is van sok nikolaita, és egy kicsit utal az ószövetségi Bálámra, akitől mi csak jót tudunk, ugye, akár Bálám Szamara, és hogy átok helyett áldotta Izrael, de azért voltak nagyon gonosz tulajdonságai is, ezt most nem akarom részletezni, olvassuk el majd a kivonulás könyvében, tehát egy későbbi történetben az izraelitákat bűnre akarta csábítani, de itt arra utal Bálaámnak a gonoszságára, hogy itt is sokan bálványimádással kacérkodnak. Mit ígér, ha hűséges lesz a közösség? Megint egy csodálatos dolog, rejtett mannát, ami nem más, mint a mannának a megdicsőlt formája. A régi manna földi táplálék volt, Istentől volt, de megromlott, elromlott, megszűnt. És hát aki azt a mannát ette, az meghalt, mondja Jézus is utal rá a kafarnaumi beszédben, átmeneti, és lesz majd egy olyan manna, ami az Isten végső eledele, a megdicsőlt manna, vagyis hát maga az Úr lesz a manna. A végtelen szünet nélküli öröm. És ezt a mannát már nem kell újra meg újra gyűjtögetni, ez már örökké velünk marad. A másik, hogy kap a győztes egy fehér követ egy névvel, a nevével, a saját új szent nevével, az Isten választottságának a nevével. Mit jelent ez? Hát most akkor sportolók, a sport iránt rajongók, vagy a sport miatt sokszor szomorkodó emberek nagyon figyeljenek, hát bizony régen nem arany és ezüst érmeket adtak, és nem óriási pénzeket adtak, például az olimpián, hanem csak egy pálmaágat, vagy babérkoszorút, vagy pedig egy fehér követ, amibe beleírták a győztes nevét, és hát volt fekete kő is azok számára, akiknek nem tetszett a teljesítményük. Tehát ez a fehér kő azt jelenti, hogy az Úr is a győztesnek a győzelem jelét egy fehér követ ad, és benne lesz az ő neve.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.